Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket folytassuk a 77. Zsoltárunk éneklésével. A 77. Zsoltárunknak az első, valamint a 7. és 8. versét fogjuk most énekelni. A 77. Zsoltárunk így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Hitvallásunk tanítására figyeljünk most alázatos szívvel. A heidelbergi KT 26. úrnapjának kérdéseit és feleleteit fogjuk meghallgatni. Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa ezeket. E kérdések a sákramentumok magyarázatát adják nekünk, azok közül is a Szent Keresztséggel kapcsolatos tanításunkat foglalják össze.
69. kérdés. Mi módon emlékeztet és bíztat téged a Szent Keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozata javadra szolgál. Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosatást maga Krisztus szerzette, és egyben azt ígérte, hogy az ő vére és lelke, az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külsőképpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni. 70. kérdés. Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével megmosatni? Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az ő kegyelméből, a Krisztus véréért, amelyet ő a keresztfán való áldozatában érettünk kiontott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít, és a Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghalljunk, és istenes, fedhetetlen életet éljünk. 71. kérdés. Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével olyan bizonyosan megmos, amint megmosattunk a keresztség vizével? A keresztség szereztetése alkalmával midőn így szólt. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Ez az ígéret ismétlődik meg akkor is, midőn a Szentírás a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának nevezi.
A továbbiakban hallgassuk Isten igéjét, amely Márk evangéliumának 12. fejezetéből szól hozzánk, úgy, ahogy azt olvasásra jelöli bibliaolvasó kalauzunk, Márk evangéliumának 12. fejezetéből, a 18. verstől a 27. versig terjedő szakaszból. Nevezett helyen így találjuk Isten igéjét megírva. Ezután szadduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes előírta nekünk, hogyha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is, és a 7 közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a 7-nek a felesége volt. Jézus ezt mondta nekik. Vajon nem azért tévelyektek é, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? Mert az emberek, amikor már feltámadnak a halálból, nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyekben. Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyektek. Isten legyen nekünk segítségül, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét ebben az órában is. Boldogok azok, akik hallják az ő beszédét, és szívükbe fogadják azt. Értek testvéreim, fennállva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megállunk háladással a te szent színed előtt, mert ahogy a Zsoltárossal együtt elgondolkozunk és elcsendesedünk itt, különösképpen is a te házadban, azt kell lássuk, hogy te szent Isten vagy, aki minden tettedben, mindenben, amit véghez viszel a világon, akkor azt igényedet, Ha számon kérsz bennünket, joggal teszed, hiszen te vagy e világnak ura, uraknak ura. Te vagy az, aki minden embert számadásra hívhatsz és állíthatsz magad elé. De megállunk te előtted azért is, és igazat adunk a te szentségednek, mert megláttuk és megtapasztalhattuk talán az elmúlt napokban is azt, hogy irgalmas vagy a tieidhez. Köszönjük neked szeretetedet és kegyelmedet, amelyet kész voltál és kész vagy rajtunk újból és újból megújítani, akik hiszünk Jézus Krisztusban, és ő érette és ő általa a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy szeretettel bánsz tieiddel, és ha megsebzed is őket, bekötözött sebeiket. Mint akik tisztában vannak, vezess bennünket a te utadon igaz életre, amely a te dicsőségedet szolgálja itt a földön. Így kérjük a te segítségedet, és így hívunk téged, bízva a te ígéretedben, hogy te megjelensz ott, ahol téged igaz és tiszta szívvel segítségül hívnak, és minden áldásodat kész vagy megosztani mindazokkal, akik lelki szegényekként szomjazzák és várják ezt. Kérünk téged nem csak önmagunkért, hanem mindazokért, akik velünk együtt ebben az órában összesereglenek. Így kérünk a Cimbalom utcai testvérekért, az ottani ige hirdetőért. Áld és szenteld meg annak a gyülekezetnek is életét és szolgálatát, hogy a te dicsőségedre hirdethessék az üdvözítő és üdvösséges evangéliumot. Kérünk, Urunk, hogy legyél és maradj mindnyájunkkal, nem csak most, hanem életünk minden idejében. Amen. A 154. dicséretünket énekelve folytassuk imádságunkat. A 154. dicséretünk egyetlen versét énekeljük az ige hirdetés hallgatására készülve. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Mely bölcsétévén az elmét, szüli az Úrnak félelmét. Gerjeszt fel, most indulhatunk, hogy még ígédre hallgatunk. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét, amely az olvasott szakaszból, Márk evangéliumának 12. fejezetéből, a 24. versből szól hozzánk. Márk evangéliumának 12. fejezetében, a 24. versben ezeket találjuk megírva. Jézus ezt mondta nekik, vajon nem azért tévelyektek é, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? Kedves testvéreim, akik sorba olvassuk Isten igéjét református bibliaolvasó kalauzunk útmutatása szerint, Az elmúlt és az elkövetkezendő napokban azokat a támadásokat olvashatjuk, amelyek Jézust érték az ő szolgálata idején. Ezek első renden nem fizikai támadások voltak, hanem olyan okoskodások Jézus körül, amellyel a támadásokat indítók megpróbáltak Jézus ellen, mint tanító ellen, olyan bizonyítékokat szerezni, amelyek alapján majd elítélhetik. Több olyan csoport volt, amely ezen munkálkodott, hogy Jézust valamilyen ellenmondásba, törvénytelenségbe kényszerítse, mint tanítót. Így olvastuk már a farizeusok támadását, aztán most olvasunk a szadduceusokról, és majd olvasunk az írás tudókról is. Akik az evangéliumokat olvassák, azok találkoznak ezekkel a nevekkel. Ezek a nevek bizonyos csoportoknak voltak a nevei, olyan csoportoknak, amelyek a valláshoz kapcsolódtak, a vallási élettel kapcsolatos, sajátságos tanokat, nézeteket vallottak, és azt is tudni kell ezekről a csoportokról, hogy sokszor egymással sem értettek egyet. Ugyan mindenki Istent akarta tisztelni, mindenki arról akart valamilyen módon tanítást adni, hogy hogy kell az Isten előtt megfelelni, de ezek a csoportok egymásnak is ellentmondtak ebben. Ahol csak lehetett, vitáztak egymással, ez jól kitette az életüket, sokszor éppen ott az Isten házában, a templom körül folytak ezek a nagy vitatkozások, elmélkedések, ahol kiki bizonygatta a maga nézeteit. Hát ezek között, a vallási csoportok között a szadduceusok csoportja különleges volt. Elsősorban azért, mert a tagjai gazdagabb és tehetősebb emberek voltak, mondjuk úgy, hogy a társadalmi elitnek a tagjai voltak a szadduceusok, értelmiségi emberek. Nem voltak ugyan egyáltalán olyan sokan, mint a farizeusok meg az írástudók, azonban mégis hatalmas politikai befolyásuk volt, ami elsősorban abból adódott, hogy a templommal kapcsolatos dolgokat intézték. És ebbe elsősorban a templom adminisztrációja tartozott, a különböző pénzügyi, meg nyilvántartási dolgok. Fontos róluk tudni azt, hogy csak a Tórát, azaz Mózes 5 könyvét fogadták el, és a többi szent iratot, amit egyébként használtak az ő zsidó hittársaik, azokat nagy szkeptikussággal kezelték. Azok számukra nem jelentettek tekintélyt. Különösen nem jelentett számukra tekintélyt a hagyomány. A hagyomány. Ezért és emiatt is állandó vitában voltak a farizeusokkal, akik meg tulajdonképpen a Tóránál is szinte erősebben hirdették a hagyománynak a tanításait. Jézus idejében azért ne gondoljuk azt a zsidókról, hogy hát ők csak az Ószövetséget használták. Jézus idejére a zsidó hagyományozás fölemelt egy nagyon erős hagyományt tulajdonképpen ugyanarra a tekintélyre, amit korábban csak a prófétáknak és a Tórának, a szent iratoknak adtak meg. Ezek a hagyományok rabbikhoz kötődtek, bizonyos szokásokhoz kötődtek, olyanokhoz, amelyeket Isten közvetlenül nem rendelt el, amelyeket nem Isten jelentett ki, mégis úgy gondolták, hogy ezek nagyon fontosak, először csak a fontosságukat húzták alá a különböző zsidó zsinatok, aztán később fölemelték őket a szent iratok szintjére. Na, ez volt az, amit a farizeusok nagyon erősen igyekeztek tanítani, nem mintha az ószövetségi szent iratok nem tartalmaztak volna elég tudnivalót, ők még a nyakába vágták a népnek, a szent hagyománynak az ismeretét is, ami hát azért jóval terjengősebb volt, mint a szent iratok. És aztán emiatt voltak a farizeusok óriási vitában a szadduceusokkal, akik meg még a szent iratokat is lekorlátozták, és azt mondták, csak a Mózes 5 könyve. Az nekünk elég. Abban minden benne van, amire nekünk szükségünk van. Emellett a szadduceusok határozottan tagadták a feltámadást és a lélek halhatatlanságát, amit a többi zsidó azért nem vitatott, és úgy gondolták, hogy az ember itt a földi életben nyeri el Isten áldásait. Hát nem akarok rosszat mondani ezekre az emberekre, de általában ugye a gazdag emberek gondolkoznak így. Ahogy mondtam, ők a tehetős rétegből valók voltak, könnyű volt nekik így gondolkozni, hogy az igaz Isten félők, azok itt a földi életben elnyerik az élet áldásait. Ők ezt képviselték. A halállal minden lezárul, és aki jó volt, azt Isten megjutalmazza itt a földön, aki rossz volt, az szenved a földön, de a halál véget vett mindennek, és nincs tovább. Fontos dolog, hogy ezzel tisztában legyünk, mert így fogjuk érteni azt is, hogy ők milyen kérdéssel és hogyan jöttek Jézushoz, és hogyan is akarták Jézust valamilyen módon sarokba szorítani. Először ehhez meg kell értsük a kérdésük értelmét, mert ez a értelme a kérdésüknek nem annyira egyszerű, mint amennyire első olvasatra ez nekünk látszik. Mózes törvényei elrendelték, hogyha egy családba egy férfi mellé bekerült egy asszony, de úgy özvegyült meg, hogy a férjétől nem volt gyermeke, akkor mózesi törvények elrendelték, hogy a sógorának feleségül kellett őt vennie, és valamilyen módon gyermeket kellett támasszon, hogy ne haljon meg utód nélkül. A családok fennmaradását szolgálta ez a törvény, hogy a családból fogadjon az az asszony, aki özvegy maradt gyermektelenül. A legközelebbi vérrokon kellett az elhalt férj helyére lépjen. Ez egy törvény volt. Törvény volt, amit ugyanúgy kellett tiszteletben tartani, mivel Istentől származott, mint a többi törvényeket, amelyeket szintén Isten adott. De nagyon fontos, hogy ez a törvény csak a gyermektelen özvegyekre vonatkozott. Nem vonatkozott azokra, akiknek volt gyermeke a férjétől, és úgy maradt a özvegyen. És nem vonatkozott azokra a feleségekre sem, akik nem maradtak özvegyen, de éppen még nem volt a férjüktől gyermekük. Ez egy nagyon szűk csoportot érintett ez az egész törvény. A szadduceusok kérdése tehát egy érdekes kérdés, mert azt állítják, egy történetet mondanak Jézusnak, hogy egy asszony megözvegyült a férje mellől, aztán utána a férjének a 6 férfi testvére mind feleségül vette, de mindegyik mellől megözvegyült. Először a legközelebbi rokon, az is meghalt, az asszony életben maradt, jött a harmadik, az is meghalt, még mindig nem volt gyerek, és azt állítják, hogy végül 7 férfi felesége is volt ez az asszony, de egyik se tudott utódot támasztani, gyermeket nemzeni tőle, és aztán meghalt végül a férfiak után maga az asszony is. A kérdés arra irányul Jézushoz, hát kié lesz ez az asszony a feltámadáskor? Kié lesz az asszony a feltámadáskor? Ha valaki önmagának ellentmond, összedől. Mert őt Isten a törvény szerint 7 férfihoz is hozzáadta. És a szadduceusok gondolkozása nem engedi meg, hogy Isten ellentmondásba kerüljön önmagával, tehát mit logikáznak ők ebből ki? Az, hogy nem lehet feltámadás. Mert ha mégis lenne feltámadás, akkor Istennek azt az egyszem asszonyt 7 férfihoz is hozzá kellene rendelnie. Ezt pedig mindenki tudta, hogy a mózesi törvények tiltják. Tiltják a többnejűséget. Noha olvasunk erről a Szentírásban, olvasunk arról, hogy gyakorolták ezt néhányan a Szentírásban, a Szentírás soha sehol nem engedi. Nem engedte meg az ősatyáknak sem. Még a legszentebb embereknek se engedte meg a Szentírás. Isten törvénye nem engedi. És ebből a szadduceusok úgy logikáztak, hogy hát nem lehet. Nem lehet feltámadás. Mert akkor az Isten tényleg önmaga ellen fordulna. Ön ellenmondásba keveredne. Erre utal ez a kérdés. És ezt akarják most hallani Jézustól is. Jézus válaszára ugyanilyen részletességgel kell figyelnünk, testvérek, hogy megértsük Isten logikáját. Nagyon megdöbbentő az, hogy Jézus minden kertelés nélkül téveigőknek nevezi őket. Noha talán azt mondjuk, hogy hát milyen érdekes, logikus kis kérdés ez. Tényleg, hogy is lesz ez? Jézus mielőtt megválaszolna nekik, már azt mondja nekik, hogy ti téveigők vagytok. És elmondja azt, hogy nem ismeritek az írásokat, sem Isten hatalmát. És amikor majd megválaszol nekik, a 27. versben a végén Jézus újra megfogalmazza ezt, hogy ti nagyon tévejettek. Ti nagyon tévejektek. Tévejegni azt jelenti, testvérek, hogy az ember nem ismeri a helyes utat. Nem tudja, hogy merre menjen. Valamiért összezavarodik, és noha vannak előtte utak, nem tudja pontosan, hogy merre menjen. Tudják a testvérek, hogy egy pár éve futok rendszeresen, és ki szoktam menni ide a hegyekbe is futni a kevélyre, ott a turista utakon próbálok futkorászni, és aztán, amikor hazajövök, néha nagyokat nevetek magamon, mert ahogy megnézem a rögzített útvonalamat, látom, hogy ide kacsáztam, oda kacsáztam, sokszor mehettem volna rövidebben is, vagy hosszabban is, tévejektem, nem tudtam pontos, hogy merre kell menni. Elmennek arra 200 métert, visszajövök, mert rájöttem, hogy az nem abba az irányba visz az út, amerre nekem kellene haladnom. Ilyen a téveigés, hogy vannak lehetőségek az ember előtt, de az ember nem tudja, hogy mit csináljon, melyik a helyes út, hova menjen. Jézus téveigőknek nevezi ezeket az embereket, és elmondja nekik azt, hogy azért, mert nem ismeritek az írásokat, és nem ismeritek Isten hatalmát sem. Hát a téveigőnek az a segítség, ha valaki megmutatja neki a helyes irányt, és a helyes útvonalat, merre menjen. És Jézus tulajdonképpen ezt teszi. A 25. versben azt olvassuk, hogy Jézus megerősíti azt, hogy lesz feltámadás. Mindjárt helyettezi ezt a kérdést, amikor úgy beszél hozzájuk, hogy lesz feltámadás. Mert amikor az emberek már feltámadnak a halálból, mondja nekik Jézus, lesz feltámadás. Hiába gondoljátok ti azt, valamilyen oknál fog, hogy nem lesz feltámadás, a legelső dolog, amit vegyetek ezetekbe, hogy lesz feltámadás. Azonban Jézus hozzáteszi azt, hogy a feltámadáskor nem ez a mostani világrend fog újra felállni. Itt volt a hatalmas téveigése az embereknek Jézus korában is, hogy azt gondolták, hogy amikor majd eljön a feltámadás, akkor gyakorlatilag ez a világ fog folytatódni, ennek a világnak a rendje lép újra életbe, annyi kis különbséggel, hogy hát nem lesz benne bűn. És ott minden jó lesz. De Jézus világosan tanítja azt, hogy a feltámadásban, ami kétségkívül meg fog történni, nem ez a világrend fog újra fölállni. Miért is? Azt mondja a 26. versben, hogy az emberek nem fognak megnősülni, sem férhez nem fognak menni. ez a legalapvetőbb dolog, ez ennek a világnak, a mostani világnak a rendje. Annak az új világnak nem lesz ez a rendje. Azt mondja Jézus, hogy az olyanok lesznek a feltámadottak, mint az angyalok. Na, mielőtt bárki megijedne, hogy szárnyakat fogunk kapni, és repdesni fogunk égen s földön, azért tegyük ezt is helyre. Mit jelent az, hogy olyanok lesznek az emberek, mint az angyalok? Mire gondol itt Jézus, és mit tanít nekünk? Nem azt mondja, testvérek, hogy az emberek a feltámadáskor angyalokká válnak. Nagyon fontos. Legelőször is ezt szögezzük le. Nem vagyunk mi angyalok, ugye? Azt hiszem Zalatnai énekelte. Hát így van ez, nem vagyunk és nem is leszünk angyalok. Nem leszünk angyalok. Mi emberek fogunk maradni a feltámadás után is. Az angyalok is Istennek a teremtményei. Azt mondja Jézus, hogy hozzájuk hasonlóak leszünk. De miben leszünk az angyalokhoz hasonlóak akkor? Abban, testvérek, hogy ennek a jelenvaló világnak és életnek minden gyöngeségétől mentesülni fogunk. Az angyalok Isten világában élnek, Istent szolgálják, és mentesek mindazoktól, a gyöngeségektől, gyötrelmektől, fájdalmaktól, amelyek közöttünk itt a látható világban uralkodnak. Magyarán azt mondja Jézus, hogy amikor eljön a feltámadás, az új világrendben nem leszünk a múlandó élet szükségeinek alávetve. A múlandó élet szükségeit azt a bűn hozza magával, a mi teremtettségünk, a mi bűnös voltunk, azt mondja Jézus, hogy ezek az elkövetkezendő világban nem lesznek többé. Mivel nem lesz többé halál, nem kell magunkat tovább fenntartani. Nem kell szaporodnunk, magyarán szólva. Olyanok leszünk tehát, mint Isten angyalai. És itten több minden is kiderül. Kiderül az angyalokról, hogy ők is halhatatlanok. Az angyalok nem házasodnak, férhez sem mennek, mert nincs szükségük a halhatatlanoknak, nincs szükségük önmaguk fenntartására. Csak egy lábjegyzetként jegyzem meg, bibliaiskolában már beszéltünk róla, de ez a tanítás is itt ezt megerősíti. A Biblia kezdetén, az őstörténeteknél olvasunk arról, hogy az Isten fiak lejöttek, vagy az Isten fiak megjelentek, és feleségeket vettek maguknak, vagy asszonyokat vettek maguknak, és a Bibliát nem ismerő ember, a téveigő ember mindjárt arra gondol, hogy valami mennyei lények lejöttek ide a földre, és itt ilyen különös házasságok keletkeztek, hogy angyalok földi nőket vettek feleségül, és ebből származott valami különleges embertípus. Jézus elmondja, hogy ezt így értelmezzük, az ott leírtakat, akkor rosszul értelmezzük, mert az angyalok halhatatlanok, nem szorulnak rá a szaporodásra. Azt mondja Jézus, azt tanítja nekünk, hogy amikor eljön az új világrend, akkor nem lesz többé házasság, nem lesz többé férhez menetelés, nősülés. Miért? Mert a halhatatlan világban nem lesz erre szükségünk. Ez ennek a világnak a rendje. Azután újra megerősíti Jézus, miután ezt elmondta, hogy lesz feltámadás, és elmondja ezeknek a okoskodó szadduceusoknak, akik csak Mózes öt könyvét fogadják el, hogy ezt nektek is tudni kéne. Abba az öt könyvből is tudnotok kéne, hogy lesz feltámadás. Magyarán, hogy van élet a halál után, és lesz feltámadás, mert ez a két dolog nagyon szorosan összefügg, erről később fog szólni néhány szót. Isten Azt mondja Mózesnek ott a csipkebokornál, ismerni kellett a szadduceusoknak, mert ők csak 5 könyvet fogadtak el, hát legalább akkor azt illet jól ismerniük. Mózes elhívásakor Isten azt mondja Mózesnek, hogy ő Ábrahámnak istene, Izsáknak istene és Jákobnak istene. Minden uralkodó hatalma annyit ér, amennyi ember felett uralkodik. Ez a Földön is így van. Lehet nagy igazsága a magyar miniszterelnöknek, de mivel csak csekélyke alig 10 millió ember fölött uralkodik, hát mindenki azt mondja, hogy hát ki ő? Ki ő? És mondhat valaki nagy borzalmakat, akkor ha 50 millió fölött uralkodik, akkor azt mondják, hogy ennek súlya van. Ennek súlya van. Nos, Jézus is arról beszél, hogy minden uralkodó annyit ér, amennyi felett uralkodik. Ha Isten a holtak istene, akkor bizony nem sokat ér az ő hatalma. Ha csak annak a pár százezer vagy pár milliónyi zsidónak az istene, akik ott éltek akkor az ő korában, akkor ennek az istennek nem valami nagy a hatalma. Ennél sokkal több ember fölött uralkodott a római császár. Ki is kérte magának, hogy istenként tiszteljék? Jézus azt mondja, hogy Isten nem a holtak istene. Ezért is említi meg kiemelten Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, akikről úgy beszél Isten, hogy most is az Istenük. Magyarán ezek az emberek élnek. Ezek az emberek léteznek, és ennek súlya van, mert ők, az atyák már régen elhaltak innen a földről, el is temették őket, de Jézus azt mondja, Isten úgy mutatkozott be Mózesnek, hogy én most is az Istenük vagyok. Azaz ők ismernek engem, és én is ismerem őket. Azt mondja el Jézus, hogy Isten azt mondta Mózesnek, hogy én ezekkel a személyekkel még mindig élő kapcsolatban vagyok. Noha ti már régen eltemettétek őket. Sokan talán el is felejtettétek őket. De én az ő Istenük vagyok. Ők így tekintenek én rám. És én is így tekintek magamra. Minden előzetes koncepció, testvérek, amellyel Isten kijelentéséhez közelítünk, tévejgésbe visz bennünket. És Jézus ezt leplezi le. Ezt leplezi le. Itt vagytok ti, akik Isten kijelentéséről, amit adott az Ószövetségben, a Szentiratokról, kitaláltátok magatoknak, hogy ti csak 5 könyvet fogadtok el belőle. Aztán alkottatok magatoknak egy elméletet, valami alapján, és vittyetánytok arra, hogy mit mond az Isten, pedig ott van a kezetekben az útmutató, de nem hisztek annak. Nem kutatjátok az írásokat, hanem a ti előfeltételezésetek alapján olvassátok azt, ami ott ki van jelentve. Ezért gondoljátok azt, hogy nem lesz feltámadás, ezért gondoljátok azt, hogy Isten majd ezt a régi világot fogja egy kicsit fölújítani, és úgy útra indítani. Ezért gondoljátok azt, hogy talán nem is lesz ez az egész így, hanem minden elmúlik. Jézus tévejgőknek nevezi ezeket az embereket. Ismerni kell az írásokat, testvérek, mert különben mi magunk is tévejgők leszünk és vagyunk. De a tárgyi ismeret mellé mindig el kell kérnünk Istennek megvilágosító segítségét, hogy amit megismerünk, amit elolvasunk, azt meg is értsük. Nem véletlen lelkelem a testvéreknek annyiszor a bibliaolvasásnak a szükségességét, annak a szükségességét, hogy hozzuk elő ide a templomba, vegyük elő a bibliánkat, nézzük, amiről én most beszélek, hogy magunk is jobban rögzüljünk Isten igéjéhez, meg lássuk is még jobban, hogy amit én emberi szavakkal nem tudok olyan jól elmondani, azt talán tudjuk követni ott a szemünkkel, és akkor még jobban talán meg tudjuk érteni, meg tudjuk jegyezni. Nem elég a Bibliát kiolvasni, de fontos a Bibliát kiolvasni. Kérni kell Isten szüntelen segítségét ahhoz, hogy magyarázza nekünk, hogy jól értsük azt, hogy ne váljunk tévejgőkké. Minden embert érdekel, azt gondolom ma is ez a kérdés, hogy mi van azután? Mi van azután, hogy lecsukom a szememet, és el fognak temetni? Hát időnként megdöbbenek azon, amikor emberek azon kínlódnak, hogy jaj, mi lesz velük a koporsóba. Ez a legnagyobb gondunk, testvérek, hogy mi lesz velünk a koporsóba, miután meghalunk. Hát egy kicsit nevetséges ez a dolog. Nem ez az igazi kérdés. Az a kérdés, hogy mi van azután. Jézus emlékeztet bennünket arra, hogy van élet a testi halál után is. És azt is a szívünkre helyezi ezen a mai napon, hogy nem az e világi életünk fog folytatódni. Nem úgy lesz, hogy föltámadunk, és a kis szekrényen majd ott elkezdjük keresni az óránkat, az egyéb dolgainkat. Nem úgy lesz, hogy föltámadunk, és jaj, sajogni fog a derekunk, mert így haltunk meg. Vagy fájni fog a szívünk. Nem így lesz. Nem ennek a világnak a rendje fog folytatódni. Lesz feltámadás, ahol majd egy új világrend köszönt ránk. A Biblia új teremtésnek is nevezi ezt. Annyira más lesz. Annyira más lesz, annyira új lesz. Föl nem tudjuk ezt fogni mi innen, de Jézus arra sarkal bennünket, hogy hitünk karjaival, kezeinkkel ragadjuk csak meg az ő kijelentését. Azért, mert ő igaz. Nem keveredik önmagával ellenmondásba. Arra is emlékeztet bennünket is, hogy nem fogunk házasodni, és nem fogunk férhez menni. Mindegy, hogy ebben a világban hogyan éltünk, volt feleségünk, férjünk, özvegyek voltunk, vagy egyedülállóként éltünk, mindegy. Mert a mennyben mindannyian egyformák leszünk abban, hogy nem lesz szükségünk arra, hogy tovább szaporodjunk, hogy fönnmaradjunk, mert örökké való életet ajándékoz nekünk az Isten. Mindez, amit Isten elrendelt, a házasság, az utódlás, az ennek a földnek a dimenziói és koordinátái közé tartozik. A mennyben elveszti az értelmét. Nem mindegy, hogy mit hiszünk a mennyről. Nem mindegy, hogy mit hiszünk a mennyről. Most már aggódunk azon, hogy jaj, az anyós is ott lesz. Ott lesz a mennyben ő is, hát nem is lesz olyan nagyon jó hely. Ott lesz a zsörtölődő feleségem, a kelletlen férjem. Ne gondolkozunk így a mennyről, gondolkozunk úgy, ahogy erről Jézus beszélt. Nem lesz bűn, és nem lesznek házasságok. És ez egy kicsit abba az irányba is visz bennünket, testvérek, hogy elgondolkozzunk azon, hogy olyan sok mindenért szoktunk aggódni, de aggódunk egy kicsit magunkért. Mert Jézusnak ez a tanítása arról szól többek között, hogy van egy személyes ügyünk Istennel. Istennel nem családi ügyeink vannak, hanem van Istennel egy személyes ügyünk. Ez a legfontosabb dolog. Én és Isten között. Nem mindegy, hogy a nagypapa mekkora hívő volt, és milyen presbiter volt. Teljesen mindegy az én szempontomból. Mindegy, hogy az én nagyapám is lelkész volt, meg az apám is lelkész volt, meg a nagybátyáim is lelkészek, meg a testvéreim között is vannak lelkészek, meg még az unokaöcseim között is vannak lelkészek. Ez mind igaz, testvérek. De Istennel személyes ügyem van. Nekem is, és nektek is. És ez a személyes ügy nem azon alapszik, hogy kik vettek körül itt a földi életbe. Miért? Mert ott új világ lesz. Új világrend lesz. Nagyon fontos dolog lenne, hogy megértsük ezt, hogy lesz feltámadás, mert a feltámadásban fog valójában Isten minden ígérete kiteljesedni. És ez az, amiről utoljára szólok most közöttetek, hogy miért is köti össze Jézus ezt a két dolgot. Istennek sok ígérete van, testvérek, az ő gyermekei számára. Ígérte nekünk az örök életet, a mennyei Jeruzsálemet, ígérte nekünk az életfáját. Sok mindent ígért Isten az ő gyermekeinek. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket hitünkkel megragadunk, így halunk meg, de nem a lélek halhatatlanságában fog kiteljesedni Isten ígérete, hanem miben fog kiteljesedni Isten ígérete? Abban, hogy mi föltámadunk, Isten új testet ad nekünk, megtanítja világosan az apostol, hogy ezt, ami múlandó, ezt levesszük, hogy fölöltözhessük azt az újat, és abban az újban lesz miénk Isten teljes ígérete. Mi tudjuk, amikor meghalunk, hogy mire haltunk meg. A lelkünk is tudja, hogy mire halt meg. De azt mondja nekünk a Biblia, hogy nem előznek meg bennünket azok, akik meghaltak előttünk. Hanem amikor Jézus eljön az utolsó ítéletre, ennek a múlandó világnak a lezárására és az új világ megteremtésére, akkor azt mondja nekünk a Szentírás, hogy mi együtt fogunk bemenni abba az örökségbe. Mindazokkal, akik eddig meghaltak és az Úr gyermekei voltak, de még nem vehették át az örökséget, mert nem jött el a feltámadás. Azt mondja a Szentírás, hogy ők föltámadnak, mi elváltozunk, és velük együtt egyszerre fogunk bemenni a mi atyánk által elkészített örökségünkbe. Csodálatos dolog ez, testvérek. Aki hiszi a lélek halhatatlanságát, annak úgy kell ezt hinnie, hogy hinnie kell a feltámadást is. Mert ez egyébként nincs értelme a lélek halhatatlanságában hinni. Csak akkor van értelme abban hinni, hogyha hisszük a feltámadást is, ahol az Istentől elkészített örökség teljessége végre a miénk lesz. Kedves testvérem, nem tudom, hogy mit hiszel, nem vagy-e te is tévejgő, aki bedőltél lélekvándorlásnak, asztrológiának, horoszkópnak, ennek, annak, amannak, aki nagyon okos. Higgyél csak Jézus Krisztusnak, annak, amit ő mond. Valóban fontos dolog az nekünk, egyházi embereknek, hogy újra meg újra mérlegre tegyük, hogy mire alapozzuk a mi hitünket. És bátorítalak is erre benneteket, hogy sokszor azt mondjátok, hisszük ezt, s hisszük azt. Tegyétek mérlegre, mire alapozzátok azt a hiteteket? Isten igéjére, kijelentésére? Tudjátok azt, hogy hol van megírva az, amit hisztek? Ne legyetek balgák. Az életeteket fel akarjátok tenni e világban, és az elkövetkezendő világban valamire, amit nem ismertek. Bezzeg itt a világban, amikor egy döntést kell hozni, milyen alaposan körüljárjuk. Ne gondoljátok azt, hogy a hit egy vak buzgalom, hogy a hit egy tudatlan állapot, hogy adjunk csak igazat, majd jó lesz úgy. Isten azért adta a kijelentést, hogy a mi hitünk ezen nyugodjon. De nem nyugszik a kijelentésen a mi hitünk, ha nem tudjuk, hogy mik azok a fundamentumok, amikre mi fölépítettük az életünket, akkor amikor eljön az árvíz, a szélviharok, akkor bizony összedöntenek bennünket. Mi se tudunk másra fölállni. Én se állok másra, amikor megrendül az életem. Csak arra, hogy kinyitom a Bibliát, és olvasgatom, mit mondott Isten? Min alapszik az én hitem? Mi az az igazság, ami nem tőlem függ, nem a világtól függ, hanem ami Isten kijelentése? Mire alapozzátok a hiteteket? Arra, amit én mondok, amit hallottatok valakitől? Alapozzátok Isten igéjére, és ne legyen nyugtotok addig, amíg van olyan hittételetek, amire nem tudjátok, hogy milyen alapon áll. Amire csak azt mondjátok, hogy hát ez így mondják a keresztjének. Jaj, így lehet az ember a leginkább téveigővé. Vigyázzatok, hogy miközben Isten igéje és kijelentése az igazságról a kezünkben van, és a kezetekben van, nehogy téveigésben éljétek le az életeteket, és nehogy téveigésben éljük le az életünket. Ott voltak ezek a szadduceusok, bent voltak a templomba, foglalkoztak az adminisztrációval, értelmes emberek voltak, tanultak voltak. És mit mondott Jézus? Szóval téveigésben vagytok. Jaj, nincsen ennél nagyobb tragédia, mint amikor valaki Isten igazságainak a közelében van, de mégis téveigésben marad. Vigyázz, nehogy ilyen legyél. Ragad meg Isten igazságait, értsd meg Isten segítségét kérve a kijelentést, ha nem érted, kérdezz. Jézus nem utasította vissza a kérdezőket, hanem mindenkor segítette őket, és kész bennünket is megsegíteni, akár egymás által is, hogy értsük az ő titkait. Alapozzuk hát életünket, dolgainkat minden időben, az elkövetkezendő napon is és napokban is Isten kijelentett igéjére, mert az megáll, megmarad és megtart mindeneket, akik arra építenek. Amen. Kedves testvérek, a 277. dicséretünket keressük most ki. 277. dicséretünket és az első három versét énekeljük, fennállva, Isten igéjére válaszolva, mielőtt elcsendesednénk imádságra. Gondviselő, jó atyám vagy, ó én édes Istenem.
Gondviselő, jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Látom én, hogy minden elhagy, e világon csak te nem. Hozzád vágyom, benned élek, üdvöt máskor nem remélek. Mint az alélt búsvirágra, megújító harmató, fájdalmára csak te intesz balzsamot, könnyű sorsom terhel rajtam, ha imára nyílik ajka. Rám derül ismeretlen utamon egy kis öröm, azt is a te végetetlen jóságodnak köszönöm. Könnyen tündöklésem, nevet hirdetésem.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, hogy te gondviselő jó atya vagy mindazoknak, akik Jézus Krisztusban hisznek, és ő érette, és ő által a te gyermekeid, mennyei édesatyánk. És köszönjük, hogy mint jó atya ápolod, gondozod a mi lelkünket, nyitogatod a mi értelmünket a te igazságaidra, hogy ne féljünk és ne kétségeskedjünk, hanem mindenkor gyermeki bizalommal járuljunk te hozzád és te eléd. Így köszönjük meg neked, hogy ma is tanítasz bennünket az eljövendő életről, és köszönjük, hogy megvigasztalsz bennünket a te új teremtésed, ami mennyei örökségünk tökéletessége felől. Köszönjük te neked azt, hogy lesz feltámadás. Köszönjük, hogy elmúlik majd minden könny és fájdalom, ahogyan ígérted. És köszönjük, hogy mennyei lakhelyet szereztél és szerzel a tieidnek. Legyen ezért áldott a te neved, Urunk, hogy így élhetünk, és majd így is halhatunk meg, amikor eljön halálunk tőled elrendelt ideje. Kérünk téged mindazokért, akik kétségeskednek közülünk, tanítsd őket a te igéd által, és győzd meg őket szent lelked erejével, és vedd el szívükből kételyeket. Kérünk, szabadíts ki bennünket sokféle tévejgésünkből. Ebben a világban mindenki mondja a maga igazát, és mi olyan sok mindent elhiszünk, olyan sok mindennek bedőlünk. Légy nekünk irgalommal és kegyelemmel, jó atyánk, és védj ki bennünket minden tévejgésünkből, hogy annak higgyünk, amit te mondtál és te beszéltél. Hiszen örök, egyetlen és igaz Isten vagy te, szent, aki nem kerülsz önmagaddal ellentmondásba. Legyen tiéd a dicsőség, és a mi hálánk azért, hogy megismerhettünk és megismerhetünk téged. Könyörülj meg rajtunk, hogy el ne vesszünk, miközben te az élet igéjével keresel és tanítasz bennünket. Kérünk, áld meg életünket, légy a mi vigasztalónká, légy testünknek, lelkünknek gyógyítójává, ha erre van szükségünk, de taníts meg bennünket fájdalmainkat is úgy hordozni, mint akik tőled kérnek és nyernek erőt mindazoknak elhordozására, ami őket e világi életben éri. Kérünk, hogy maradj velünk, és áld meg a mi további közösségünket, előtted való személyes elcsendesedésünket. Amen.